Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Budai Vár Oroszlános udvarában ünnepélyes katonai ceremónia keretében Sólyog Tamás köztársasági elnök fogadta Xi Jinping kínai államfőt. Az eseményen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is. A plenáris találkozón a kínai elnök kijelentette, a két ország közötti együttműködés alapja a kölcsönös tisztelet és bizalom. Ismertették, a gazdasági kapcsolatok erősödésének gyakorlati megvalósulása Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítése, és az, hogy hamarosan már 7 kínai nagyvárosba indul közvetlen légijárat Budapestről, továbbá hazánk kedvezményezettje lett Kína vízummentességi programjának. A hivatalos látogatás végén a kínai államfő meghívta a magyar köztársasági elnököt Pekingbe. Orbán Viktor és Xi Jinping megbeszélést folytatott, mintegy 20 gazdasági szerződés ügyében született vagy születhetett megállapodás, amelyről a sajtót tájékoztatják. A szükséges engedélyek birtokában az építési munkálatok Szegeden megindultak, és zajlik az infrastruktúra kiépítése is, így jövőre már legurulhatnak az első BYD modellek a szegedi gyár szalagjairól, közölt a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter tudatta, hazánk európai gazdasági súlyát nagymértékben növeli, hogy a kínai BYD az autóbuszgyára után az első európai elektromos autógyárát is idehozza. Emellett az együttműködés további kiterjesztéséről is egyeztetnek. A NATO ukrajnai missziója fegyverek szállítását és katonai kiképzést jelent, a következő 5 évben is harcokra számítanak, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a kabinet továbbra is úgy véli, nem lesz megoldása a konfliktusnak a csatatéren, ahol már 800 ezer ember vesztette életét. Gulyás Gergely elmondta, sikerült letörni a háborús inflációt, amely 3,6%-ra zuhant vissza márciusra. 2024 a növekedés újraindításának az éve, és ezt az első negyedéves adatok is mutatják, tette hozzá. A magyar növekedés az unió éllovasai közé tesz minket, 2025-ben a 4,1%-os GDP bővülés is reális lehet. 63 milliárd 400 millió forintot fordít a kormány a kórházak adósság rendezésére, de idén még szükség lesz egy hasonló döntésre, fogalmazott. A már befogadott CSOK plusz kölcsönkérelmek összege meghaladja 83 milliárd forintot, közölte a kormány szóvivő a kormányinfón. Vitályos Eszter elmondta, több mint 3100 család érdeklődött már a termék iránt, és az egy igénylőre jutó átlagos kölcsönösszeg 26 millió forint, ez majdnem kétszerese a korábbi CSOK-nak. A Magyar Honvédség teljes átalakítása zajlik, 21. századi NATO kompatibilis, világszínvonalú haderő épül haditechnikai értelemben, amelyben kultúra és szemléletváltás is zajlik, mondta el a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf egy balassagyarmati sportversenyen ismertette, az országban 5 helyen jöttek létre honvédelmi sportközpontok, és már 149 iskolában zajlik a haderőfejlesztés egyik legsikeresebb programja, a Honvéd Kadét program oktatása, így 9500 fiatal ismerkedik a katonai alapismeretekkel. Védelmi kutatóközpont létrehozásáról kötött megállapodást a német Dynamite Nobel Defense GmbH és a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Kaposváron. A dokumentumot Deme László haderőfejlesztésért és innovációért felelős helyettes államtitkár, az intézet vezérigazgató helyettese és Joachim Huth a cég vezérigazgatója írta alá. Az innovációs központtal a magyar haderőt támogatják, páncélelhárító kézi fegyvereket biztosítanak, a tervek szerint drónokat fejlesztenek, amelyek 3D-s térképekkel aknamezők azonosítására, felderítésére is képesek lesznek. A kaposvári a cég első ilyen külföldi létesítménye lesz. Jóváhagyta az Európai Parlamenti Választás szavazólapjainak mintáit a Nemzeti Választási Bizottság, az egyik a magyarországi, a másik a levélben szavazóknak készült. A jogszabály szerint a lap a listák nevét az MVB által kisorsolt sorrendben tartalmazza. 6 országos nemzetiségi listát nyilvántartásba vett a Nemzeti Választási Bizottság. Május 1-től a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszaigényelhető adómértéke 90%-ra emelkedik, ismertette a már megjelent kormányrendelet tartalmát az agrárminiszter. Nagy István hozzátette, a magyar kormány ígéretének megfelelően a gabonaágazat helyzetének javítását célzó 5 pontos intézkedés csomagjának egyik elemeként döntött a jövedéki adó visszatérítés növeléséről. A pedagógus képzésben résztvevő hallgatók számára indult az álláslehetőségeket bemutató országos rendezvénysorozat. A program első állomásának a Szegedi Tudományegyetem adott otthont. Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára azt mondta, a cél az oktatás szereplőinek összekapcsolása, a találkozás a kapcsolatfelvétel lehetősége. Végül az időjárásról, holnap is sokat süt a nap, de futó záporok a megnövekvő gomoly felhőzetből előfordulhatnak, többfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 7-8, napközben aztán 22-23 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg Szabó Magda Kakasszó című írásának negyedik befejező részét. Felolvassa Molnár Piroska.
Kakasszó. Bohóc kiesett az ágyból. Most maga volt megint. Ettől megijedt. A bohóc mindig vele hált. Ha le akarták fektetni, előbb a bohócnak ágyaztak meg. Szegény Móric álmos, mondta apu. Móric mindig megvolt, mióta emlékezni tud. Mindent eljátszott vele, amit az ablakból látott. A bohóc egyszer menyasszony is volt, pedig fiú, fátyollal, koszorúval. Egyszer eltemette Móricot, betette egy cipős dobozba, nagy keresztet rajzolt a kartonra, körbevitte, énekelt, aztán kivitte az udvarra. Akart neki sírt ásni. De szomszédnéni azt mondta, ez ronda játék. Ekkor megszégyelte magát, és bent temette el. Bedugta a dobozt mélyen az apu ágya alá, és az ágy lábára rajzolt egy keresztet. Aztán apu meghalt. Talán mégse kellett volna eltemetni Móricot. Testvére lesz, hallotta tegnap. Sanyi bácsi mamája csak ennyit mondott. Na! Aztán kiment az udvarra, hozott egy kötény szilánkot. Sanyi bácsi úgy fütyült, hogy azt hitte, kiszakad a torka. Anyu hallgatott. Anyu boldog. Se Sanyi bácsi, se a mamája nem tudja. Anyu milyen boldog. Anyu a múltkor egyedül volt itthon, Sanyi bácsi gyűlésre ment a mamája templomba, és akkor anyu táncolt a szobában a tükör előtt. Aztán eltakarta az arcát a kezével, és azt mondta, jaj, jaj, de nem bánatból, örömből. Az iskolában mindenkinek van testvére, most neki is lesz. De másképpen fogják hívni. Ő Rácz Judit, az meg Keserő Sándor lesz, vagy Keserő Piroska. Azért az más. És el is költöznek innen. Milyen kár. A régi lakásukban nem volt ilyen szép udvaruk. Itt veteményes kert is van. És a Sanyi bácsi mamája azt mondta, lesz az idén eper. A nyári konyhában mindenfélét lehet játszani, olyan, mint a színház. Nincs csak három felől fala. Az ember akár énekelhet is, mint a színpadon. Nagy kár, hogy elmennek. Akkor neki megint a napköziben kell ennie, pedig a néni olyan jókat főz. Nem mer lehajolni Móricért, mert hát, ha megint ébren van a Sanyi bácsi mamája, és észreveszi. Pedig még nincs mellette, nem fog visszaaludni. Móricz vigyáz rá, és vele szokott beszélgetni. Anyu nem tudja, hogy mióta apu meghalt, Móricz lett apu. Egy kicsit hasonlít is hozzá, csak apa fehérebb volt. Sanyi bácsi olyan, mint egy medve. Sanyi bácsi mostanában sose hoz semmit. Míg nem vette el anyut, moziba is vitte, sőt, egyszer cirkuszba. Aztán vett neki pattogatott kukoricát. Azt nem is szereti, de megette, hogy Sanyi bácsi lássa, megbecsüli. Ez lesz az új apukád? Kérdezte Nagy Kati, mikor egyszer ráköszönt Sanyi bácsira az utcán. Az meg lehajolt hozzá, megcsókolta, pénzt adott fagylaltra. Nem tudta, mit mondjon, mert apuka az apu volt. És az nem Sanyi bácsi most, hanem Móricz. Ilyenkor eleinte kedvesek, mondta Nagy Kati. Eleinte az enyém is kedves volt, csak azután vert. Ilyenkor a legjobb, mikor még nem vette el anyukát. De ha nekik maguknak lesz új gyerekük, hajaj! Nagy Kati bólongatott, ő meg hitte is nem is. Most már hiszi. Ősszel tám verni fogják már őt is, mert náluk is lesz új gyerek. Amikor aput eltemették, anyu összecsomagolta az apu holmiát. Jött Icus néni, az apu húga, kapott egyet mást, aztán anyu elvitte a holmikat a bizományiba. Este, mikor feküdni készültek, megállt az apu bevetett ágya előtt, és csak nézte. Mit nézel? Kérdezte tőle. De akkor anyu elfordult. Vajon anyu miért nem szerette aput sohasem? Most szomjas. Ha nem ébredt volna fel, nem lenne az, de ha az ember felébred, mindjárt ki kell mennie, vagy inni. Kimenni nem jó, messzire kellene, át az udvaron, hideg is van. A víz az közelebb van, a konyhában, de ha felkél, észreveszi a néni. A Sanyi bácsi mamája rengeteg mesét tud. Múlt este is elmondta, hogy jár a nagylábú fejetlen minden decemberben a hóban. Háromszor megkerüli a templomot, aztán, ha megjön az ünnep, eltűnik. Mondta volna tovább is, de nem tudta, mert anyu azt mondta, ne mesélje tele a fejét mindenfélével. Hát a néni kiment a konyhából, ide jött be, itt motozott, morgott magában. Ő meg egész vacsora közben azon törte a fejét, milyen lehet az a nagylábú fejetlen, meg miért is nem szabad beszélni róla. Nagylábú fejetlen. De akkor hogy lát, ha nincs feje? Apunak is nagy lába volt, még a koporsóban is látszott. Nem félt tőle, hogy is félt volna. Csak nem értette, hogy halt meg. Hogy csinálta? Egyik nap még tudott beszélni, a másikon már nem. A néni novemberben kiment a temetőbe, anyu nem. A néni vitt virágot apunak is. Aztán előbb elmentek a néni férjéhez világítani, aztán apuhoz. Apunak sokkal kisebb lett a sírja, mint volt, mikor eltemették. A néni megtanította imádkozni is. Szép hosszú imádságra tanította. Olyan jól mulattak. Vett a néni sült tököt, azt megették útközben, aztán hazajöttek. Anyu fel se nézett, olvasott. Sanyi bácsi meg hasogatta a fát, alig köszönt. Előbb anyunak akarta elmondani, milyen volt a temetőben, de az felállt, meg se hallgatta. Akkor gondolta, Sanyi bácsit békíti meg vele. De alig, hogy elkezdte, Sanyi bácsi ráordított, hogy ne fecsegjen. Hát akkor megint nem maradt más, csak a néni. Este korán feküdtek, anyu bejött, hogy szellőztettek-e már. Sose szabad úgy lefeküdni, hogy előzőleg ne nyissanak még egy pár percre ablakot. Náluk a régi házban is úgy volt. De a néni azt mondta, Ebben a szobában, lányom, már csak úgy alszom, hogy szeretek. Erre anyu sarkon fordult. Pedig szellőztetni kell, azt az iskolában is mondták. De hát a néni nem szeret. Vajon nem lehetne valahogy elintézni, hogy ő ne költözzék Sanyi bácsiékkal? A néni bizonyosan itt marad, annak ez a háza, itt él réges-régen. Ha a néninél... Sanyi bácsi úgy néz rá, mint a vasvilla, de ezt még elviselné, mert Nagy Katira is úgy néz az új apja. Még azt se bánja, hogy testvére lesz. Mit csináljon? Mindenütt vannak testvérek. De anyu annyira nem szereti őt, még látni se. Még nem volt Sanyi bácsi csak-csak, bár addig is inkább apu törődött vele. Esténként még dalolt is neki, ha jó kedve volt. Meg hozott haza üres blokkokat az elektromos művektől. Egyszer meg a lábát is megmutatta, mikor úgy fájt a hasa. Micsoda szép, kemény erek voltak azon. Kidagadtak, mint a makaróni, kéken. Anyu csak Sanyi bácsit szereti, meg talán majd az új gyereket. Az éjjel vihar volt, éppen vacsorakor kezdődött. Anyu meg Sanyi bácsi bent ettek a szobájukban. Ő meg a néni a konyhában. Anyu mirelit szeletet sütött ki, neki meg borjú paprikást csinált a néni. Csak úgy állt rajta a tejfel, finom volt. Korom sötét lett, ki se lehetett látni az udvarra. A bokrok meghajladoztak. Hú, de sötét van, mondta a néni, kilesett a konyha ablakon. Tán nem fizettek számlát odafenn, azt apát kikapcsolta a villanyt. Elkezdtek nevetni. Neki meg a szeme telefutott könnyel, mert arra gondolt, csak nem járkál apu még mindig villanyszámlával odafenn is. Meg hogy miket mond a néni? Milyen kedves, mennyiszer emlegeti aput, pedig nem is nagyon ismerte. de akkor baj lett, mert anyu éppen akkor hozta ki a tálat a szobájukból, és meghallotta, mit beszélnek. Megállt a küszöbön, és csak nézte a nénit. A Sanyi bácsi mamája meg visszanézett rá, és megismételte. Tán kikapcsolta a villanyt odafenn, szegény megboldogult urad? Anya egy szót se szólt. Letette a tálat, bement. A kilincs meg csattant. A néni össze is rezzent az ajtól. Akkor oda ment hozzá, megfogta a kötényét, mert szerette a nénit. Felnézett rá, és látta, hogy sír. Mázolja a könnyeit. Nagyot villámlott. A villám fényében vastag fehér fellegek látszottak egy pillanatra. Olyasmi fellegek, mint a madártej tetején a hab. Jól becsukták az ablakot, mert csapkodott az eső, és lefeküdtek. Láttad a házakat odafenn? Kérdezte nagy sokára a Sanyi bácsi mamája, és ő mondta, hogy igen. Mert csak ugyan talán nem is fellegek voltak azok, hanem inkább házak, nagy fehér házak, tán istállók. A múltkor látott olyan istállókat a híradóban. Látod? Mondta a néni. Épít ám az öreg is oda által. És akkor elaludtak mind a ketten, és megint azt érezte, hogy nagyon szereti a nénit. Az éjjel rosszat álmodott, Sanyi bácsi fát vágott, aztán kergette. Anyu csak nézte, nem szólt, hagyta, hogy fusson utána, és akkor úgy félt, hogy felriadt. Még sötét volt, csak a kakas szólt, és Móricot is lesodorta. Most már dereng, látszik a kórház is. A néni ébren lehet, mert nem szuszog. Oldalra nézett, és látta, hogy a néni ül az ágyban, és Móricra bámul a padlón. Visszacsukta a szemét, megmerevedett, de késő volt. Vedd fel hát, mondta a Sanyi bácsi mamája. Nem tudsz aludni máskülönben. Ó, ez jó. Most itt van megint, lefektette. Milyen szép épület az a nagy kórház. Ott vizsgálták apát, ott is feküdt. A Cementgyár utca felé néztek a kórterem ablakai. Kint megint megszólalt a kakas, de most már nem hagyta abba. Hosszan, elégedetten kukorékolt. A gyermek kifigyelt, mintha nezt hallott volna a konyha felől. De nem, csak a kakas. Felült. Én itt maradnék, mondta. Ha költözünk, én itt maradnék a nénivel. Most már sugárzott az ég. A kakas még mindig szólt. A néni megint sír, mint este. Miért sír a néni? Magához ölelte Móricot, úgy leskelődött az ágy rácsain a Sanyi bácsi mamája felé. Az öreg asszony varkocsa kibomlott, fonni kezdte az ősszálakat. A kórházat nézte ő is, amely a hajnali hideg fényben még közelebbinek látszott, mint a valóságban. Onnét esett le öregapád, mondta. Most már aludjál.
Thank you.
Elhangzott Szabó Magda Kakasszó című írásának negyedik befejező része. Felolvasta Molnár Piroska. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat jövő héten pénteken 11 óra 5 perctől megismételjük.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 19. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel.
Az utca kihalt volt, csendes, néptelen. Hiába tündököltek a kirakatok, nem volt, aki csodálja őket. Pedig a lépes méz cukrászda kirakatában például olyan kacsalábon forgó mézes kalács váracska pompázott, hogy Böbe bármennyire sietett is, kénytelen volt néhány percig ott elidőzni. Annyira elmerült a váracska csodálatában, hogy összerezzent, amikor váratlanul morzsa vakkantott a háta mögött. Boldog ünnepeket, Böbike! Messziről azt hittem, hó hullott a nyakadba. Most látom csak, hogy sál.
Leontintól kaptam, dicsekedett Böbe. Olyan aranyosak mind. Kukkancs be te is a szerkesztőségbe. Biztosan megkínálnak szamócalikörrel.
Morzsa bosszusan legyintett. Nem érek most rá. Azt a csibés sompolyogit kell szemmel tartanom.
Cicamica mondta, hogy erdei rigmusokat énekel.
Igen, közben meg kilesi, melyik kéményben füstölnek sonkát. Tavaly karácsonykor is jó néhány padlást végigfosztott a cimborájával.
Szegény Morzsi, sajnálkozott Böbe, és még ő akar téged láncra veretni?
Ebben a pillanatban a mellékutca sötétjében ének szó csendült. Minden odú, minden fészek, hirdesse a békességet. Ez sompolyogi, komorult el Morzsa. Ahogy a hangját hallom, mindjárt ugathatnékom támad.
Nem csodálom, mondta Böbe megértőn. Ha én kutya volnék, meg is harapnám. No, megyek, Cicamica vár.
Elbúcsúzott Morzsától, és tovább ment.
Milyen jó volna, ha Sompolyogi háza összedőlne, és Sompolyogi elköltözne innen az utcából,
gondolta őszinte vágyakozással.
Akkor Cicamicát könnyű volna Morzsával kibékíteni, mert nem lenne, aki Morzsa ellen tüzeli. Milyen jól játszhatnánk mindig hármasban.
Távolról még egyre hallatszott Sompolyogiék elnyújtott éneke.
Legyen jóban minden szomszéd, senki ne is szivakodjék.
Böbe meggyorsította lépteit, hogy ne hallja. Szinte futva ment az utcán. A köcsökház körül magasan állt a hó, csak egy keskeny kitaposott ösvény vezetett az ajtóhoz.
Jé, Cicamica, hát te nem is söpröd a havat?
Kérdezte Böbe az elébe siető cicát. Az megrázkódott.
Brrr, olyan hideg van, én ilyenkor csak a kályha mellett érzem jól magamat.
A cserépkályhából csak ugyan kellemes meleg áradt. Cicamica mindjárt odahúzott egy párnát, és Böbével együtt letelepedett.
Ma nem gyújtunk villanyt, mutatott a vékony kis karácsonyfagyertyára, amely a televízió készülék tetején égett. Így sokkal hangulatosabb. Persze, villanynál jobban láthatnád a bélyegeimet, mondta Böbe, miután kirakosgatta a holmikat a szatyorból. Ne gyújtsunk mégis.
Ó, nem, a világért sem, tiltakozott Cicamica. Látok én a sötétben is.
Azám, most jut eszembe, hogy amit neked hoztam ajándékba, azt úgyis sötétben kell nézni, kuncogott Böbe, és átnyújtotta Cicamicának a világító betűs naptárt.
A naptár számai és betűi zöldesen foszforeszkáltak a homályban.
Ó, de szép! Köszönöm szépen, örvendezett Cicamica. Most végre tudom, milyen nap van. Az igazat megvalva, a karácsonyt is csak arról vettem észre, hogy a lépes méz cukrászda kirakatában megjelent egy kacsalábon forgó mézes kalácsvár. Igen, azt én is láttam, bólogatott Böbe. De hát nem hallgatsz rádiót? Nem nézel televíziót?
Á, mostanában mindig kutyáknak való műsort adnak. Régi csontfaragásokról készült filmeket, meg ilyesmit. Hát érdekel az engem.
Mutasd inkább, mit kaptál karácsonyra?
Böbe boldogan rakosgatta ki a szőnyegre az albumot, a bársonycsirkét, a lányregényt. A sálat a nyakába tekerte, hogy jobban mutasson.
Ezt Leontin maga kötötte, álmélkodott Cicamica. Álomszép. Felpróbálhatom. A sál cicamicának is nagyon jól állt, különösen amikor a fejére tette, és kijelentette, hogy ő most hókirálynő, Böbe pedig hópehely, amely körülötte táncol. Énekelhetem, hogy hullapelyhes fehér hó? Kérdezte Böbe. Természetesen. Hát ez nagyon jó játék volt. Cicamica fenséges léptekkel vonult végig a szobán, képzeletbeli alattvalók felé biccentve, Böbe pedig a karácsonyi dalt harsogva esetlenkedett körülötte. Cicamica szerint a hópelyhek időnként bukfenceznek is, és Böbe visongva bukfencezett a szőnyegen. Vitorláshajót is lehetett a sállal játszani. Cicamica fogta az egyik végét, Böbe a másik végét, és lobogtatták, mintha a szél dagasztaná. Cicamicának később az jutott eszébe, hogy fejére csavarja a sálat turbánnak, mintha indiai macska volna. És én mi legyek? Kérdezte Böbe izgatottan. Terítsd magadra a csíkos fürdőköpenyemet, és tigris leszel. Ezt kellett Böbének. Hátán a csíkos fürdőköpennyel négy kézláb mászkált a szobában, és nagyokat ordított. Azt játszották, hogy a tigris el akarja rabolni a bársonycsirkét, de Cicamica felmászik vele egy fára, vagyis a szekrény tetejére, és a dühött tigris hiába ugrál a fa alatt, nem kaparinthatja meg a csirkét. Ez valami egészen kiváló játék volt, csak hogy a nagy ugrálásban Böbe megéhezett. Eszébe jutott egy másik nagyon kellemes játék, amit azelőtt gyakran játszott Cicamicával. Főzöcskézzünk, ajánlotta. Olyan éhes vagyok.
Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 19. részét hallottátok. Felolvasta Kútvölgyi Erzsébet. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
Járjuk ki azt az ugróiskolát. Bal vagy jobb lábadon állsz? Megvan. Kezdhetjük? Figyelj! Egy, 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 páros, egy, páros. Fordulj vissza, páros, egy. Nem hibáztam, nagyszerűen megy, megy, megy. Mi van hátra? Páros. Nem leszel te sáros. Itt a vége, egy, egy, egy. Most próbáljuk meg gyorsabban. Egy, 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 páros, egy, páros, fordulj vissza, páros, egy, egy, egy. Nézzetek csak körbe, hát ha találtok még. Vagy tudjátok mit? Induljunk tovább, keressünk egy másik utcát.
Még meg. virágból, butza virágból, hullik a hullik a sárga virágbor. Fönt meg a felhők szállnak az égen, butza fehérem, butza fehérem. Bocza virágból, bocza virágból, hullik a hullik a sárga virágbor. Fönt meg a felhők szállnak az égen, bocza fehérem, bocza fehérem.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
És az engesztelés nem más, mint felelősség, vállalás és a komoly felelősségünk felismerése, hogy másokért igenis felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk egymásért. Most nézzük az angyal második fatimai jelenését, hogyan zajlott le, és mit mondott az angyal. Érdemes nagyon figyelni az angyal szavaira is, azokra is, amiket tanít a kis látnokoknak, mert most ebben a rádióműsorban ugyanezt tanítja nekünk is. Ugyanúgy aktuális az angyali szavak, az angyali mondatok, mert Isten által mondja őket. Két hónap múlva 1916. július havának vége, vagy augusztus havának eleje táján az angyal másodszor is megjelenik a három gyermeknek. Így szól. Mit csináltok? Imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus és Szűz Mária szent szívei elhatározták, hogy ti rajtatok keresztül gyakorolnak irgalmasságot. Ajánljatok szüntelenül imákat és önmegtagadásokat a mindenható Istennek. Hogyan hozzunk áldozatot? Kérdezi Lucia. Mindent áldozattá tehettek, hogy engeszteljetek a bűnökért, és hogy a bűnösök megtérését kikönyörögjétek. Így érhetitek el, hogy béke lesz hazátokban. Én Portugália őrangyala vagyok. Mindenekelőtt fogadjátok, és viseljétek el türelmesen a szenvedést, amelyet az Úr küld számotokra. A második angyali jelenésben az első mondata az angyalnak egy kérdés, mit csináltok? Valószínűleg a gyerekek nem imádkoztak. Ugyanúgy mondhatja nekünk is a napunk nagy részében, kérdezheti tőlünk az angyal, hogy mit csináltok? Miért nem imádkoztok? Minden cselekedetünk, minden szavunk, minden imává válik, hogyha azt a szűzanyával és Jézussal tesszük. Azt mondja az angyal, imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus azt mondja, szüntelenül imádkozzatok. És azt is mondja az angyal, hogy Jézus és Szűz Mária szent szívei elhatározták, hogy ti rajtatok keresztül gyakorolnak irgalmasságot. Ezen a három kicsi gyereken keresztül akarja Jézus és Szűz Mária Jézus szent szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve gyakorolni az irgalmasságot az egész világ számára. Itt is mondja az angyal, hogy ajánljatok szüntelenül imákat és önmegtagadásokat a mindenható Istennek. Szüntelenül imákat és önmegtagadásokat. Önmegtagadásokkal tele van az egész napunk, ha úgy akarjuk. Szinte minden pillanatban megtagadhatjuk önmagunkat, természetes vágyainkat, megtagadhatjuk természetes kielégüléseinket. Egy pillantás, ami kíváncsi, ide-oda kapom a tekintetemet, mert kíváncsi vagyok mindenre, mindent látni akarok, mindent tudni akarok, és nem kapom oda a tekintetemet, nem nézek oda, lesütöm a szememet, és nem elégítem ki a természetes kíváncsiságomat. És ha ezt nagyon nagy szeretettel teszem, mert nem az áldozatnak a nagysága fontos Isten előtt, hanem az a szeretet, amivel teszem, ha ezt a kicsi pillantást én, amit megtagadok önmagamtól, nagy szeretettel teszem, akkor nagyon sok léleknek válhatok a segítségére. Imádság, önmegtagadás. Liző kis Szent Teréz jut eszembe, aki ezekben a apró kicsi önmegtagadásokban óriási volt, ez volt a úgynevezett kis út, és például elmondta, hogy amikor készült az első áldozásra, akkor vett egy füzetet, és abban a füzetben minden nap írta az apró kis önmegtagadásait. És ismerhetünk belőle egy-kettőt, például leírta azt, hogy a mai szentmisén elhatároztam, hogy nem dőlök hátra a padban, hanem előrehajolva, kényelmetlenül ülöm végig az egész szentmisét. Mondta ezt kicsi első áldozásra készülő kis Teréz. Milyen ötletes, és ilyenből neki 20-30 volt naponta, amiket aztán majd az első áldozáskor mind ajándékként vitte Jézusnak, az ő szeretett Jézus elé, a betelt kis füzetét. És kérdezi itt is Lúcia, hogy hogyan hozzunk áldozatokat. És mondja az angyal, hogy mindent áldozattá tehettek, hogy engeszteljetek a bűnökért, és hogy a bűnösök megtérését kikönyörögjétek. Mindent áldozattá tehettek, minden áldozat lehet életünkben, amit Krisztus áldozatához kapcsolunk, amit panaszkodás nélkül elfogadunk, minden nehézséget, örömöt, életünk minden momentumát áldozattá tehetjük, amit aztán fölajánlhatunk a bűnösökért, és hogy ezek által kikönyörögjük a bűnösök megtérését. És azt mondja az angyal, hogy így érhetitek el, hogy béke lesz hazátokban. A békét ki lehet esdekelni szeretetből vállalt önmegtagadásokkal, imával. Nem nagyon tudjuk mi felfogni se az áldozatnak, se az imának a hatását, az erejét, de sejthetjük, akár a szűzanya tanításából tudhatjuk, hogy a rózsafűzér is óriási, hatású, és háborúkat lehet megállítani vele, természeti katasztrófákat lehet megállítani, megtéréseket lehet kieszközölni, tisztító tűzből lelkeket menthetünk vele. Gyerekeknek szoktam mondani, hittanórán, amikor minden hittanóra előtt elimádkozzuk a szokásos tized rózsafűzérünket, amit már nagyon megszoktak és megszerettek, és minden titkot kívülről fújnak. Szoktam mondani, amikor a rózsafűzért imádkozzuk, hogy gyerekek, most ezt elimádkoztuk. Van, aki odafigyelt, van, aki nem is tudott annyira odafigyelni, de együtt mondtuk. És azt mondta Jézus, hogy ketten vagy hárman együtt imádkoztok, ott vagyok veletek, ott vagyok köztetek. Jézus velünk imádkozott, ahol ott van Jézus, ott van a szűzanya is, tehát a szűzanya is velünk imádkozott. És így az együttes imánk következtében ki tudja, hogy hány háborút állítottunk most meg, hány gyermek kapott ételt, akik éheztek, vagy italt, vizet, akik szomjaztak, vagy ki tudja, hogy hány ember tért most meg ettől a mi imánktól, vagy hány ember szabadult a tisztító tűzből. És a gyerekek megértik ezt, és fölfogják, és egyre lelkesebben, egyre odaadóbban, és egyre nagyobb szeretettel imádkoznak kis engesztelő osztályok, kis hadserege Krisztusnak és a Szűzanyának. Áldja meg őket a jó Isten. És azt is mondja még ebben a jelenésben az angyal, hogy mindenek előtt fogadjátok el, és viseljétek el türelmesen a szenvedést, amelyet az Úr küld számotokra. Úgy a hétköznapjainkban is, napjainkban is vannak apróbb szenvedések, aztán vannak hosszabban tartó szenvedések, akár betegségek, vagy élethelyzetek, vagy szegénység, vagy nyomor, vagy megaláztatások, és nem is gondolunk bele, hogy ezeket a szenvedéseket föl lehetne ajánlani. Sokszor csak a szenvedésre tudunk koncentrálni, beszűkül a tudatunk, és nem jutunk el odáig, hogy ezt föl is ajánljuk, hogy az Istennek adjuk, és hogy érdemszerzővé váljon, és hogy ezáltal elfogadjuk a keresztet. Viennai Szent János mondja, hogy akárhonnan jön a kereszt, mindig Istentől jön a kereszt. Azok a keresztek is, amiket az Úr ad nekünk ajándékba, azok a keresztek is, amiket a világ tesz a vállunkra, bárhonnan jön a kereszt, bármilyen szenvedés, bármilyen nehézség, bármilyen megaláztatás, végső soron megengedte az Isten, és az Úrtól jön. És mind érdemszerzővé tehető, hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, elfogadjuk, nem panaszkodunk, nem akarjuk eldobni magunktól, nem akarunk megszabadulni tőle, nem akarunk menekülni előle, hanem alázatosan elfogadjuk, mint Jézus elfogadta a keresztjét, és Krisztus keresztjéhez kapcsoljuk. Türelemmel elfogadni a szenvedést, a nehézségeket, a megaláztatásokat.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rá...